a helyzet. Az azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűcs Donát. Interjú.
Én azt hiszem, hogy a helyzet interjú heti vendégét nagyon nem kell bemutatni, hiszen az egyik legismertebb hang és legismertebb színésze az országnak, Túróczi Szabolcs. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm, Dani, hogy meghívtál.
Általában úgy indulnak, talán nálad, vagy sokszor kaptad azt a kérdést, hogy a kelet-magyarországi identitás, mint olyan számodra mennyire tesz hozzá, mennyire fontos iránymutató, és mondjuk mennyivel másabb, mint mondjuk egy győri vagy zalai identitás.
Hát alapvetően azért ebből ne csináljak ekkora hype-ot, hogy most szóval nem hiszem, hogy kulcs szerepe van a mindennapokban. Igazából ez a nyírségi homokos vidék, ahonnan én jövök, ez a Nyíregyháza és környéke, az egy olyan letisztult környék minden szempontból, de nem gondolom, hogy csak én szoktam hülyéskedni vele, hogy meg jó hangulatban, hogy mennyiféle furi arc jött onnan, és mindenkiben van egy ilyen jófajta férfiasság, hogy nagy képviselő nélkül próbálom mondani. Biztos, hogy de hát ez miért előhetne Pécsről, vagy Mosó-Magyaróvárra. Tehát szerintem alapvetően, tehát nem az, hogy meg kellett szeretni hanem ezt a környéket, hanem hogy alapvetően szeretem. És ezért is nekünk újdonság volt, hogy a hegyen vagyunk, vagy mert a folyó, a Tisza ott van, az egy csodálatos folyónk, sokat jártunk oda, de az egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megye elég nagy megye. Nagyon sokan laknak, az nem tudom, hogy ha pontosan is tudnék fogalmazni, lehet, hogy második, harmadik leglakottabb megye. Eléggé furia az egész kultúra, határos Romániával, Ukrajnával, nagyon közel van Szlovákia, az a Borsoda határ. És elég nagy a mozgás, elég sok fura, különös ember érkezik oda. Ez egy elég jó elosztó hely, ez a 120 ezres Nyíregyháza. Sok érdekes, tehetséges ember indult onnan. Humoristák, zenészek, Nagy Zsolt, Derzsi Jani féle, tehát a színészek. Tehát ez egy alapvetően egy nagyon, nagyon jó környék, és szeretek ott lenni. Nyugalmat ad, hogy ugye el tudsz nézni messzire, hogyha mondjuk Berekbe vagy Szatmáron mászkálsz. Nagyon jó pálinka van, nagyon jó a szilva, nagyon jó az alma, az egész gyerekkorunk erről szól, szóval. És hát nagyon szinte minden rokonom ott él.
És mennyit jelsz oda vissza?
Most már nem annyira sokat, de hát ezzel azzal, hogy régen úgy volt az autópálya, hogy úgy jártunk, hogy Gyöngyöstől volt Pestig, az volt 4 óra út zsigulival, jó esetben, ha nyomtad neki 120-szal, akkor 3 óra 40, most meg 1:40 alatt otthon vagy, tehát nagyon pillanatokon belül otthon lehet lenni. De a pandémiát azért nem mentem, hogy a szüleimet próbáljam óvni, gondolom, hogy nagyon sokan így tettek, sokat telefonáltunk, hát azért minden évszakban az egyszer le tudok menni, és akkor mindig azokat a köröket járom, amit szeretek, tudod, hogy sóstor elmenni, vagy fürdőbe, vagy egyszerűen csak sétálni, szóval nagyon jó kis vár.
Tehát akkor most menj kell pihenni, és meg ilyen inspirációs jelleggel?
Igen, hát húsleves, töltött hús, főtt hús, ezek a nyugtató ételek, amit az édesanyám készít.
És hogy látod a kelet-magyarországi helyzetet a mostani világban? Gondolok arra, hogy azért Magyarország úgy kulturális, mint egyéb szempontban azért eléggé vízfejű, Budapest-orientált dolog.
Ne esünk abba, hogy nem vagyok szociológus, nehogy az legyen, hogy a hülye okoskodik, nem, az okos gondolok, meg hülyéskedik. Tudod?
Nem, arra gondolok, hogy te, mint az egyik legismertebb, legnépszerűbb színész, és a Pintér Béla társulat oszlopos tagjaként Budapesten mozogsz főleg.
Igen.
És hogy ehhez ebben nincs-e, tehát az identitásodban rendesen benne van ez a kelet-magyarországi vonal, ami egy fontos dolog, és egy tök jó dolog, és igazából amire ki akarom futtatni a kérdést, az, hogy mennyiben más az, hogy Budapesten működik mondjuk egy Pintér Béla társulat, amelyik rendszeresen használja például azt a vidéki magyarországi életnek a kérdéseit.
Nézd, hát Pintér Béla világegyetemben budapesti volt, tehát ez nagyszülei értek Bács-Kiskun megyébe, mert ez nem biztos, hogy ez onnan gyökerezik, hogyha valaki vidékről jön. Tehát én most már nagyjából úgy fogalmaztam, hogy most vagyok pont a felé, már többet éltem Pesten, mint tehát olyan 95 óta élek így rendszeresen. Tehát, hogy igazából ez szerintem mind csak tehetségfüggénye, hogy az ember hogyan ülteti át magába, vagy milyen hatások éltek, és hogyan tudja interpretálni színházba, filmbe. Tehát nem gondolom, hogy a Tila és Óbudán a Folórián központ mögött született, nőtt föl, és attól még, hogy a Csicska filmet megcsinálta, ahhoz nem kellett neki a tanyavilágban vagy kocsmárosként élni. Vagy Scorsese, nem hiszem, hogy mindenáron arra vágyott, hogy pisztolyjal lőjön embereket, érted? És az egész életműve erre épül. Tehát ilyen szempontból egy sokrétű ez az egész. Van mindenre jó és negatív példa is, hogy valaki. Szóval nem hiszem, hogy annyira meghatározó az én életművem. Az, hogy ismerem a figurákat, a tájszólást, az egésznek az abszurditását, hogy meg tudom szólítani az embereket, mert imádom, ennek, vagy a közvetlenség, ahogy egy jó vidéki kocsmában, vagy egy vidéki esküvőn, a közvetlenségből leszedem ezeket a dolgokat, amiket hallok, jó domákat, stb. De hát én is szeretek nagyon beszélni, tehát így igazából sokszor már a feleségem azért van, mert ő mást szeretne hallgatni, nem engem egy társaságban, és akkor az volt, hogy hallgass már, mert nem talált senki már. Én nem vagyok kíváncsi, tehát én már nem úgy vagyok kíváncsi, mert ezeket ezerszer hallott, ezeket a sztorikat. Szóval nagyon nehéz az egész dolog. Mindenesetre evidencia, hogy az egész karakterünkben benne van ez. Tehát, hogyha picit három napot otthon vagyok, akkor jön már ez az nem áll, meg apáméknál, meg ilyen. Tehát, hogy bejönnek ezek a dolgok.
Most a jelenlegi helyzetben hogy állnak a forgatásaitok? Hogy néz ki a... Én úgy tudom, hogy zajlik egy forgatás, ami a 80-as években
igen.
Játszódó karakterként egy tartótisztet igen. alakítasz benne. Igen. Most ezek...
Ez még tart, március elején kezdődött, ez június 20-áig tart, tehát ez egy ilyen HBO, már volt egy hivatalos sajtóanyag erről március végén, tehát annyiban nyilvánvalóan tudok beszélni, hogy egy rendkívül izgalmas időszakot dolgoz fel, ez a 80-as évek közepe, ez a puha, pöcsű szocializmus időszaka, és egy nagyon érdekes világ, az egyetemisták, diákok világa, hogy befolyásolta az akkori politika, akkori kultúra, a szellemiségi gondolkodás, kicsit ez a mi volt, mi lett, és mi lehetett volna csomagban játszódik, nem kijelent dolgokat, nem ez az egyértelmű, hogy most ez egy jobbos kacsintás, egy balos kacsintás, ezt gyűlölöm már magát is, ezt a dolgot, hanem az a felmutatás ennek az időszaknak, és ebben én egy tartótisz BMS figurát játszok benne. Ennyit elmondhatok róla.
Lehet egyébként az ilyen kérdéseket objektíven, vagy legalábbis nem, az szerint megközelíteni most jobb vagy bal. Tehát ez itthon ez most nagyon erősen működik, és ez...
Nézd, amikor a 30 éves volt a 89-2019, a Schmidt-Máriáig kilógozták úgy, hogy van az ellenzéket. Tehát az olyan, mint hogy Orbán Viktornak köszönhetünk volna mindent. Tehát ez egy olyan fajta szembeköpése a magyar politikai kultúrának, hogy egy Csengei Dénes, egy Krassó György, egy Petri György, egy Őrsi István, egy Cserami György, aki ugyanúgy beszédet elmondott korábban. Szóval ezt annyira gyűlölöm, ezt a fajta hozzáállást, hogy sajnos nem is merek erről beszélni, mert elpattan az agyam, tehát hogy csak narancsárga zászlók voltak a terrorházának kirakva. Szóval amikor szembeköpik a kultúrát, és csúsztatnak, és aljas módon elhazudják, ez fájdalmas, és ebben jó, hogyha valaki tisztán látja a dolgokat, érted? Vagy nem azt gondolom, hogy bölcsen elmondja, hanem mondjuk én nagyon szeretem az Ungvári Krisztiánnak az egész korrektségét ebben a dologban, hogy soha nem tudnák kilóra megvenni, hogy kicsit mondani egy mondattal többet, hogy üssünk oda is. Ez a tudomány, ez a szerepe, ez a fontossága. Minden, ami valamilyen érdek szempontjából akar felmagasztosodni, vagy felkenni, vagy felnyalni embereket, az mind porba fog hullani idővel, mert nem lehet hazudni. És a tények azok nagyon makacs és kenyetlen dolgok.
Te hogy választod meg például egy ilyen szerepben, tehát egy ilyen szerepet hogy válasz, hogy mi, kell, mi alapján válasz szerepet a... például mondjuk ebben az esetben?
Nézd, hogy... neked nagyon hosszú és tartalmas kapcsolatom van az HBO-val, amikor ők elkezdtek Magyarországra megérkezni. Tudjuk, hogy már azért 20 éve jelen van a világban. Hát itt ezt tudjuk, hogy ez egy olyan forgatás, amit megtapasztaltam 10 év alatt, hogy olyan, mint hogyha egy külföldi fél csinálta. Angolok a főnökök, velük vannak napi kapcsolatban a producerek, az angol főnökökkel. Az egész forgatás rendkívül profi, de ez elsülhet rosszul is, hogy profi, mert a profi attól még lehet szar, érted? De alapvetően, tehát olyan megbízható, ahogy már elindulnak avval a témával, az annyira precízen ki van dolgozva, hogy nem érzed azt, hogy ne lenne százszor körbeérve, és nagyon alapos a végigondolva, nagyon jó a színészválasztás, a fiatalok ebben nagyon sokan vannak benne, új arcok jönnek be, és hát én nekem nagyon jó a kapcsolatom velük, és már azt gondoltam, hogy elég fantáziátlan lenne rám bízni az a harmadik sorozat, mert volt a, pontosan sok volt, mert a terápia az már, de volt az a társasjáték, ami egy kicsit könnyedebb, akkor jött az aranyélet, és most jött ez, most hát durván ilyen 3 éves csúszásokba, és azt hittem, hogy fantáziátlan lesz, de mégis az író és a főrendező, egy fiatal srác, Szentgyörgyi Bálint, mégis azt gondolta, hogy engem szeret, és ez egy kurva nagy megtiszteltetés, és öröm, és elolvastam, és akkor egyből így elkezdett a fantáziám beindulni, hogy milyen jó, hogy így még bíznak bennem, és nagyon jó munka, szenzációs. Hát rám kerülnek ezek a jelmezek, meglátok egy tűzománcot, egy régi rész vázát, hamutát, és már ott vagyok, és tudom, hogy mi az egész világ.
Én úgy tudom, hogy egyébként úgy is, tehát hogyha egy szerep, mondjuk felkérnek egy szerepre, de téged az annyira nem, tehát nehezen választod adott esetben, hogyha úgy gondolod, hogy ez nem illik rád, ez tartal továbbra is? Vagy
ez... Igen, hát nem mondom, hogy sokat, de szerintem már nem is hívogatnak, bizonyos fogják tudni, hogy talán nem vállalom. Egy-két-három ilyen volt, amit nem ez a pökendi visszautós, de ezt nem szeretnék. Tehát ipari termelésben, gyári forgatást nem szeretnék. Egy. Kettő, ha elolvasod és azt gondolod, hogy hiába nagyon jók a kollégák, de az attól nem lesz jó, mert jók a kollégák. Ha nincs mit eljátszani, a története egy fogpaszta reklám mélységű, akkor nagyon nehéz elmélyülni abban, hogy azt gondolod, hogy igazából, és félrenézni, hogy nehogy az legyen, hogy a tartózkodásnak egy olyan szintje, egyszerűen nem érezném jól magam, szarul érezném magam, feszült lennék, ordítoznék akár magammal otthon, hogy miért csinálom, és valahogy azt gondolom, hogy amit nem tudok teljes szívemmel jól csinálni, ellazulni benne, élvezni, azt egyszerűen látszik az arcomon másfél óra után is, és akkor, mert tudják, hogy milyen nem vagyok a mindennapi életben, és látják, hogy ez egy teljesen más Szabolcs, akkor egyszerűen bukta az egész, és hiába van az a néhány millió, az inkább visszavet a lépcsőn sokszor, mint hogy előre lőtne.
És ezt a mostani egy évet, ezt hogy élted meg, vagy hogy vagy? Talán üdvös egy kicsit, hogy nyitnak, de most már híre ment annak, hogy nyitnak a színházak.
Tehát... Nem annyira több lépcsős az egész probléma. Tehát ez nem úgy van, hogy... Tehát hiába mondja, ez nem úgy van, hogy most szerda és csütörtökön nyitnak a színházak, érted? Hát ez senki nem tudott semmit hónapokig. Tehát bizonyos, hogy akik dolgoznak nagyon keményen, ezek a szervezők, titkárok, színházi titkárok, biztos, hogy naponta 70-szer e-mailezek egymással. De nem tudsz igazából felépíteni egy olyan nyugodt, biztonságos évadot májusban, amikor június 7-én bezárul az összes színház, ami igazán azt gondolod, hogy meg ez tényleg olyan az egész, hogy most egy évig nem játszottál, most hirtelen rácsakadt 20 előadás, ez nem olyan, hogy a maratont lefutod egy év után, nem mentek ki edzeni, tehát ráereszteni így a dolgokat, szerintem a színészek is kicsit megpunyadtak, egyszerűen kell nekik az a ráhangolódás, az a próba vagy valami, szerintem itt nagyon nehéz eladni a jegyeket, rászervezni közönséget, akkor azt mondja, hogy ő mehet a gyerekével, ő nem, akkor ez a nézzük az igazolványt, akkor a beengedés 1 óra 50 perc lesz, aztán nem látom magam mellett az egészet.
De ennek a ez nem, tehát mind a színház, mind a rendezvényszektor azért nagyon erősen üti, hogy semmiféle tervezhetőség.
A szabadtéri dolog, meg a megint eltérik 2-3 hónap, hogy július-augusztus, ez nem olyan nagy vonalú fesztiválok, mint mondjuk a Sziget, vagy valami, abban látok reális esélyt, hogy addigra olyan szintű, mert júliusban elkezdik a fiatalokat is oltani, akkor az lesz, mivel a kettességben a 97%-a 16 és 28 év között, érted? Tehát igazából, ha ő rájuk, ez rárobban ez a dolog, akkor talán nyáron lehet ilyen fesztiválokat, kisebb koncert.
De a ti esetetekben az jelen pillanatban hogy áll? Tehát a társulatnál mondjuk...
Nem játszunk csak szeptembertől.
Aha.
Tehát
meg se kockáztatjátok, hogy...
Nem.
Aha.
Nem, hát Pintérből készül az új darabjával, azt próbálja szerintem nyáron, és akkor utána majd ősszel ha a végképp ez az oltási őrület, hogy mennyi millióig jutunk el, és hogyha egyszerűen az embereknek az új vége is meglazol, hogy bátran megy moziba, színházba, akkor lehet egy teljes 100%-os hőfokon elkezdeni a színházba.
Te fogsz tudni menni, vagy fogsz menni egyébként amúgy színházba, hogy oltottsággal, vagy te azt hiszem túl is estél már ezen az egész?
Én a nagy káoszban kaptam meg az első asztrát március 7-én, amikor kaptam SMS-t, hogy menjek, majd nem menjek, majd menjek, vagy nem menjek, aztán végül mentem, de rá egy napra. És akkor nekem azután beírták el a füzetemre, hogy május 30-án kapom a második.
És általában mit gondolsz a járványkezelésről? Tehát úgy az egész kultúrára vonatkozóan, ahogy ez annak a tervezhetősége, vagy tervezhetetlensége, vagy nyilván ez egy kaotikus...
Nézd, még jobban kiderült, hogy mennyire gyarló, mocskos dolog a politika. Tehát ez az, ami megy az elmúlt hónapokban, tehát 100 mondatból 97 egy valaminek az okán van, és a tiszta őszinte alatta lévő szándékokat érzett csak, tehát nem az őszinte, hanem az őszintétlen. Tehát, hogy minden szempontból most azt kell mondani, és akkor kapják körémébe, hogy mit kell mondani. Most holnaptól azt kell mondani, hogy érted, és azt kell mondani. Tehát simán le lehetne vezetni, de az emberek... Tehát ahogy mi beszélgetünk még, hogy hallgatunk a rádiót, vagy itt is, és hogy nyomják az a minden rádióadó nyomja, hogy már mennyi a beoltott minden. És ez az egész fájdalmas, mert hogyha százszor hallod a COVID, és ez tehát az gőzkalapáccsal verik a fejedbe, hogy itt milyen sikeres a kormány. Én a feleségé, vagy a lányom mondta, véletlenül felkapta a fejét, hogy van egy ilyen propaganda, hogy együtt vagy újra sikerül, és megkérdezte Bori lányom, miért már sikerült egyszer? És akkor én el is gondolkoztam, hogy nekünk ezek már fel nem tűnnek, érted? Egy 16 éves gyerek így felkapja még a fejét, hogy mi sikerült eddig, érted? Tehát, hogy most értem én, de hát nem akarok már ebben nagyon belemenni, de igazából az egyetlen pozitívum, hogy talán ebben az életszakaszban nem fog még egy évünk rámenni arra.
És milyen munkáid vannak jelen pillanatban, vagy voltak eddig? Tehát hogy lehet színészként egy ilyen időszakban megélni? Mert azt látjuk, hogy mondjuk a szórakoztatóipar, a zeneipar az teljesen padlóra került egyből, és nagyon nem is tudnak mit csinálni. Tehát nagyon sokan elmentek ugye, nem tudom, futárnak, meg pályára hagyásra kényszerültek. Te ebben mit látsz? Vagy neked hogy sikerült ez?
Hát nekem szerencsém van ilyen szempontból, mert ezt csinálom, ezt az HBO-st, aztán lehet, hogy később szóval, hogy csinálom a Bödös TV-nek, meg se kínált a könyvéből ezt a monodrámát.
Ez lett volna a következő, igen, aki Zalai.
Igen, nagyon fontos. Zalai, nagyon fontos, óriási baklövés lenne, ha azt mondanám. Igazából ezekkel elvoltam, tanultam a szöveget, ami egy elég nagy szöveg folyamány. És aztán korábban csináltam, nem tudom, emlékszel rá, volt a Spektrummal egy ilyen Tabuk nélkül nevű sorozatunk, ez egy két évados volt, és most megkerestek tavaly, és csinálunk egy újabb, de már nem a Tabuk nélkül tematika, egy kicsit lazább, többet nyomhatok az egyéniségemből, és ennek az a cím, hogy Tiltott zónák, és egy különös szakmákkal foglalkozunk, rendkívül izgalmas, már megcsináltunk, de hát a pandémia is nehezen engednek be olyan helyekre, ahol igazán el volt döntve, hogy szeretnénk forgatni, de ez is halad. Ennek az előkészületé, amikor éppen van rá lehetős forgatók, akkor az HBO az kitolódik még ennyire, és nyáron meg szeretném bemutatni ezt a Keresztes Tomi rendezésébe, ezt a Meg se kínáltokat. Ez így ebben a csomagban, ez azt mondom, hogy a lehetőséghez képest, hogy mennyi szuper kollégám szenvedés, és azért én befogom a pofámat.
És ezzel elment neked egy évet gyakorlatilag ezekkel a...
Igen, mert novembertől már felkészültem erre a spektrumra, csináltunk, decemberben ezt forgattuk. Január-februárban tanultam a Bödöcsöt, februártól elkezdtük próbálni, egy hónap után leálltunk, és március...
Ezt márciusban mutattátok volna be, azt hiszem,
március 25, és most pedig már forgatom ezt az HBO-t.
És van arra terv, hogy mikor fog ez talán megvalósulni a...
Melyik?
Bödöcs féle monodráma?
Nyáron, szabadtéret. Mindenféleképpen, azt nem, már az én idegrendszernek se lenne jó tovább húzódom, mert valahogy már szeretném én is közönség előtt.
Neked milyen kilátás, vagy mik a kilátásaid egyébként? Szerinted, mármint a véleményed szerint, hogy ez mikor fog, vagy mi látszik abból, hogy a nyáron megvalósulhat-e bármi abból, ami, azokból a dolgokból, amiket...
Tehát a kisebb fesztiválok szerintem megfognak, Ördögkatlan, Kapolcs, addigra már annyi beoltott lesz, és sokan lehet, hogy ezért fogják beoltatni magukat, hogy tudjanak menni ezekre a helyekre. Nyilvánvaló, ez biztos, hogy így van, az igazán megbízható orvosok, virológus azt mondja, hogy a második oltás után 2 héttel valósul meg ez, tehát itt el kell indulni azon az úton, hogy lássuk ezeket, még most is, ma is ilyen 180 körül halnak meg, brutális, gondolod el az 180 család, tehát hogy az összes a részeivel, ezek hihetetlenek. Tehát ez a statisztika, közben ennyi ember élet az óriási fájdalmat okoz, és csak így lapozgatjuk így át, hogy ma 186.
És szerinted ez egyébként hova fog vezetni? Ezt úgy kérdezem, hogy hát az a fajta, amiről beszéltünk, vagy tehát az embereknek a hiszterizálása, vagy az hiszterizálódott emberek, tehát az, hogy az ember bemegy, nem tudom mennyire járad a komment mezőket, én igyekszem minél kevésbé elkerülni, de azért az emberek brutális frusztráció van, oltás ellenességtől kezdve egy csomó olyan dolog, tehát ez társadalmi hatásában azért ez egy kurva nagy ütés lesz.
Igen, csak mondtam az elején, tehát hogy elhozták a politikusok a fortyogó gyűlöletet, tényleg úgy néz az ország egyik fel a másikra, mint gyújtogató a vizes színagadarra. Ez egy tökéletes mondat erre, az a Bödöcs Tibi mondata, mert nem tudok másképpen erre reagálni, tehát hogy egyszerűen olyan szintű pofátlanság, hogy beleavatkoztak így a mindennapainkba, és hogy nekünk erről beszélni kell. Érted? Esküszöm neked, hogy 90-es éve senki nem tudta, hogy ki az ipari miniszter, ki a francot érdekelt, érted? Vagy ki a külügyminiszter, még művelt emberek, nem volt alapevidencia. Olvastál újságot, nem volt internet, ha akartad, megvetted a Népszabadságot, a Magyar Nemzetet, a Magyar Hírlapot, érted? Tehát nem volt ez az őrületes, hogy a pofánkba nyomják minden nap a önmaguk fontosságát, érted? És sokkal jobb lenne hátrébb lépni, de hát te is megőrülsz, mert nem tudsz vele mit kezdeni, mert beszivárognak az ereidbe, a sejtjeidbe, az összes, neked véleményt kell mondani, döntened, mi mellé állsz, mit gondolsz arról, és bejövök egy ilyen beszélgetésbe, és úgy érzem magam, mint egy nem pejoratív értelme, egy kelepcébe, hogy most megkérdezem, hogy mit gondolok az SZFÉ-ről, és akkor nekem az, és akkor majd ki fogják elemezni, hogy Túróci Szabolcs azt mondta, hogy mit tudom, és akkor és erre ugranak az emberek, és a terv is az, hogy ugorjanak. Tehát úgy van a cím kiválasztva, hogy ugorjanak. Soha ilyen gyűlöletes színész nem gondolt. Ilyen mocskos módon érted? Tehát, hogy
De te kaptál egyébként azért, tehát vagy mennyi mindent kaptál azért, amikor az SZFE mellett ugye kiálltál, ami ugye talán... Tehát
én nem kaptam semmi különös, mert én olyan helyeken dolgozom, ahol szabadság van, ami egy szétlugozott, széthipózott szó lett ez a szabadság. Egy HBO-nál, egy Spectrumnál, vagy a Pintérő Társulatánál, vagy hogy a Tilla Tillával egy filmet forgatunk, vagy a Bödöccsel csinál. Én azt mondom, amit gondolok. Uh-huh. És mindenki azt mond, amit gondol, és hiába mondják, hát itt mindenki azt mond, amit gondol. Persze lesz következménye, érted? Szóval ennyire csapda a dolog. Persze mondja nyugodtan azt. Annyival, gyere már be egy kicsit, szeretnénk beszélni, hogy... testvéreddel kapcsolatban szeretnénk, hogy akkor már holnap nem kell, hogy bejöjjön. Ja, jó, persze. Vannak ilyenek.
De ez mennyire rímel arra a koncepcióra, amit ugye most éppen szerepben játszol a 80-as éveknek a koncepciójában. Én 86-as születésű vagyok, és mindig azon gondolkodtam, hogy milyen lehetett vajon a 80-as években élni, és amikor tényleg az van, hogy szabadon mondhatok ugyan bármit, de azért mégiscsak azon aggódik az ember néha, hogy azért valahol valamelyik ismerősen nem ütnek-e, hogy mondjuk akármilyen munkahelyen, akár politikailag, akár bármelyik másik újságnál. Tehát lehet ilyen légkörben egyáltalán élni, alkotni, létezni? Vagy ez
ezzel egy... foglalkozom minden nap, akkor megtévolyodsz. Nyilván vannak olyan munkaterületek, ahol egyáltalán nem lényeges. Egyáltalán nem lényeges, hogy ha van valakinek egy baromi jó asztalos műhelye, hál' Istennek az egy biztonságos közet arra, hogy érted. Jó, lehet, hogy azt mondja az asztalosnak, én szeretnék az asztal közébe egy nagy Magyarországot belefaragja. Szeretnék ide ebbe egy Che Guevara feliratot, tök mindegy. Tehát vannak olyan szabadságfaktorok munkákban, és hogyha a művészetben veszi várok az, hogy kurzus filmet csinálsz, az annyi mindent felvet, mondjuk, vagy annyi mindent, gondold el, azért a filmes szakma egy eléggé, abban az értelemben, hogy operatőrök, sminkesek, tehát egyszerűen nagyon nehéz lesz azt mondani, mert ő is gondol valamit nagyon erősen a világról, egy operatőr, egy világos többen, és azt mondja, hogy el kell vállalni a melóját, vagy nem kell el. És ilyenkor az, hogy mondjuk a 70-es, 80-as években, tehát az, hogy volt egy Balázs Béla stúdió, ahol csináltak ilyen vadabb dolgokat, fillérekkel, de ott a film rendezői kultúra nagyon erős volt. Tehát az, hogyha neked azt mondta a Bacsó Péter, vagy a Herskó János, vagy a Fábri Zoltán, hogy menjél forgatni, akkor mindenki ment, érted? Tehát ott nagyon erős volt az alapcsapat, az a nem egy három filmrendezőről beszélünk, hanem itt is van rengeteg tehetséges filmrendező, de sokan már külföldön dolgoznak, külföldi filmekből csinálnak, ha kap pénzt, akkor nagyon keményen ki kell venni, hogy arról csináljon, amit akar, és lehet is csinálni, persze, de nem biztos, hogy valaki ötödik forgatókönyvet abban, és ötödször dobják vissza neki, mert a mostani koncepcióban nem illik bele az ő világ.
Ebből a teljesen neurotikusnak tűnő helyzetből szerinted mennyire fog, vagy mennyit fog kivenni, vagy mennyire fog segíteni a színház és a filmművészet, mondjuk azok az emberek, akikkel mondjuk adott esetben te dolgozol, vagy...
Biztos, hogy hatással lesz szerintem az írókra, így gondolom, de Hály János karantén naplóját olvastam, felkavaró volt. Azt gondolom, hogy amiről beszél, meg ahogy megfogalmazza, szerintem szenzációs könyv. És jönnek ezek a tematikai dolgok, aztán nyilvánvalóan te majd eldöntöd, hogy melyiket gondolod jónak. Akár filmben, akár irodalomban, akár színházban. Most szerintem vétek erről nem beszélni. Az más kérdés, hogy a te szemszöködből nézve, te mivel, mind ügyködsz, vagy te hogy gondolod, hogy erről beszélni kell, vagy hogy gondolod, hogy a művészeten keresztül kell beszélni. Ennek megvannak a szabad piac, aminek azt sem. Az más kérdés, hogy pénz nélkül sokszor nagyon nehéz azt mondani egy operatőrnek, hogy gyere már el, és kapsz reggel Coca-Colát, délután egy szendvicset, és akkor... És van olyan őrült, aki azt mondja, hogy menj, érted?
De és a közönség szempontjából az, hogy tényleg kurzus mentén hajlamosabb gondolkodni adott esetben, tényleg mondjuk nem néznek meg egy filmet meg, hogy abban egy olyan
színű. A közönség?
Igen. Tehát, hogy ez kiszedhető? Kiszedhető egyébként? Igen, de kiszedhető egyébként a társadalomból, vagy a közbeszédből az, tehát, hogy egy művet ne amentén ítéljek meg, hogy mondjuk ezt adott esetben kicsinálta, hanem hogy maga a mű milyen? Mert hogy gyakorlatilag az történik, hogyha ha egy...
Nézd, az van, hogy tényleg jó, amit csinál bárki, akkor azt le fogják írni, és azt gondolom, hogy... De értem a kérdésedet, nyilvánvaló, hogy a látpolitizáltság még nagyobb ilyen ékeket vert így a nyakszírtekbe bele, de azt gondolom, hogy ami jó művészet, az úgyis el fog jutni az emberekhez. Aztán még van az előítélet, amikor az, hogy nem mész el, aztán elmegy egy haver, azt mondja, hogy nézd meg, mert szerinted jó, akkor elmegy az ember, megnézi. De azt gondolom, hogy rengeteg olyan gondolkodású néző van, akik kifejezetten azt gondolják, hogy ez a film nekik szól, akkor el fognak menni. Ha nem mennek el, akkor nehogy arra fogjuk, hogy azért, mert hogy át van politizálva, hanem azt gondolom, mert nem elég jó. Érted?
Igen.
Tehát a Coyote című film, az gyakorlatilag senki nem tudta megnézni, az csak az interneten, nem volt mozi bemutatója. Az elmúlt 10 év egyik legjobb filmje. És gondold el, valakinek így az egész filmes indító életét így valahogy így nem megtörténíteni, ez micsoda fájdalmas bűn, nem?
Igen. Szerinted ennek van megoldása, vagy hogy ez hova fog kifutni a jövőben? Hogy ez valahogy oldódni fog, ez a szituáció?
Mire gondolsz?
Hát a társadalomban mi feszültség, ami jelen pillanatban van.
Nem tudom, én nem vagyok tudományos ember.
Nem is tudományos szempontból.
De okoskodni még nem akarok tényleg. Én a saját területemben valamennyire otthon vagyok, meg ismerem az egész világát, meg a rendszerét.
Úgy értem, hogy mégis ebben élünk, mint tehát
igazából. Igen, fogalmam sincs, hogy mi lesz. Fogalmam sincs. Én nagyon szeretném, hogy sokkal kevesebbet beszélnénk erről, hogyha így csendesebb lenne. Szóval nem ez a hepciáskodás lenne, ez a kinek nagyobb a fasza, érted? Ez borzasztó elviselhetetlen, hanem lenne egy ilyen szolidabb hétköznap, hogy avval foglalkoznánk, hogy a farkasok költöztek a bükkbe, érted? Hogy mennyivel izgalmasabb lenne. Hogy miért költöztek farkasok? Mert Tátrában volt egy nagy VR 2000, és leszorultak ide. És mennyivel elmélyülte, vagy izgalmasabb ebben foglalkozni, vagy avval, hogy mit tudom én, miért olyan drága a sárga barack Magyarországon, hogy már aranyárban van, érted? Ezek sokkal emberi dolgok, mint az, hogy ki kell, hogy mondjam, hogy a bal oldal oltás ellenes. Ne. És ezt el fogom mondani 7 percenként, érted? És a jobb oldal pedig hazudik, mert hogy mennyien haltak meg arányosan, érted? És akkor ez érted, mint hogyha az életnek körülbelül ennyi lenne a tehát olyan, mint ez az egyirányú utcába megyünk, aztán az egyik ökrös szekére megy, a másik meg tankkal, érted? És akkor aki le tudja tolni a másikat, az nyer, hát tudjuk, hogy a tank fog nyerni.